mert tisztelt hallgatóság, minden rendes csillagász kínfázik ilyenkor, és lesi a ködöt, hogy vannak-e mögötte meteorok. Most mi sokkal fényesebb objektumokról fogunk beszélni, a szupernovákról, tehát a szétrobbanó csillagokról. Az, hogy mennyire fontos mi szempontunkból az, hogy vannak szupernovák a világon, azt ugye nem kell hangsúlyozni. Minden atom, ami hidrogénen kívül itt van ebben a szobában, az valamikor egy szupernova belsejében keletkezett, pontosabban az atommagok, az elektronok később becsatlakoztak. Tehát ahhoz, hogy egyáltalán lehessünk mi, hogy lehessenek bolygók, valami több legyen a világban, mint gázfelhők, ahhoz két dolog kellett, hogy a szupernovák belsejében legyártódjanak a nehezebb elemek, kettő, hogy a szupernovák szétrobbanva ezt a sok nehéz elemet szétszórják a világba, hogy egyáltalán ne egy csillag belsejében eltemetve végezzék ezek a nagy nehezen létrejött atommagok a sorsukat, hanem kikerüljenek, és később aztán lehessen belőlük amőbát is csillagászt gyártani. Neki megszokta, hogy a szupernovák, el lehet mondani gyerekeknek, stb. Szupernovák öreg csillagok, elfogy az üzemanyag, aztán felrobbannak. Senki nem gondolkodik el azon, hogy ez mennyire furcsa. Tessék azt gondolni, hogy elfogyott a gőzgépben az üzemanyag, nem, mit csinál egy gőzgépet? Lehűl, elfogy az autóban az üzemanyag, ezért felrobbant. Ezért, szóval nem így szokott történni, ha elfogy az üzemanyag, akkor leáll a működés, és valami csendes, nyugodt jószág lesz az illető szerkezetből, még hogyha addig termelt az energiát, vagy sugárzott, vagy világított, vagy gurult, de ha elfogy az üzemanyag, akkor nem szétrobbanni szokott. Miért csinálják ezt a csillagok? Ezt külön érdemes megvizsgálni, tehát az egész történetet, amit a múltkor a magfizikai folyamatok a követésével vizsgálgattunk, hogy a csillag belsejében, vagy a különböző korú csillagok belsejében miféle magfizikai folyamatok zajlanak el. Ezt kell követni, és itt is megint az a kritikus, mint végig a csillagok életében, hogy hogyan játszik egymással, és milyen finom egyensúlyban van a magfizikai folyamatoknak a sokasága és a gravitáció, ami az egészet összehúzza, illetve amikor ezeknek az egyensúlya megbomlik, akkor ezekben miféle újabb érdekességek történnek. Ugye már beszéltünk részletes, hogy magának a csillagnak a létezése is egy ilyen egyensúlyon múlik. A gravitáció próbálja összehúzni a gázfelhőt, a saját súlya, és ennek ellenáll, hát milyen áll ellen, nyomás, miféle nyomás lehet. Az egyik, ami a hideg objektumoknál fordul elő, és majd később a következő idei utolsó előadáson a csillagok maradványaival kapcsolatban lesz arról szó. Hát ott olyan Pauli-féle nyomás áll ellen a gravitációnak, atomok vagy egyéb atomi részek összeérnek, és hát szinte egymásnak feszülnek. Ez ugye fordított hasonlat. Az ember erre hivatkozik, mert ezt értjük, hogy egymásnak feszülnek, és akkor lehet, hát miért nem megy egymásba a két kezem? Pontosan azért, mert a Pauli elv miatt az elektronok nem szeretnének egymásba hatolni, tehát nem a Pauli elvet kell az öklömmel megmagyarázni, hanem az öklömet a Pauli elvvel. Csak hát ehhez az ember jobban hozzászokott, hogy ugye a két golyó egymásnak feszül, akkor nem hatolnak egymásba. Mindenesetre ez az egyik típusú nyomás. A csillagokban nem ez a nyomás játssza a szerepet, hanem a hőmozgásból adódó részecskék ütköznek, és emiatt nehéz őket összenyomni, mert ellenállnak. Tehát az, hogy a csillagok léteznek ilyen sokáig, az azért van, mert melegek. Na de egy melegtest kisugároz az energia egy részét, tehát nem maradhatna sokáig egyensúly állapotban, ezért olyan objektumról van szó, ami termeli az energiát. Honnan termelheti? Hát a kezdeti üzemanyag, amit még az ősrobbanás gyártott le neki, az ugye a hidrogén és hélium atommagok, főleg a hidrogén, hát hogy kell mondani, mitől üzemanyag? Mert nem a legalacsonyabb energetikai állapotban van. Miért nem használta az ősrobbanás rögtön ezt az üzemanyagot? Azért, mert az ősrobbanás idején meleg volt, és akkor azt a kis energiájú állapotot nem lehet elérni, mert akkor az arra járó meleg fotonok szétverik a rendszert, nem engedik leülni az alapállapotba. Tessék elképzelni, amikor az ember játszik mostanában, nem divat, de vannak itt, akinek biztos volt gyerekkorában kis egereket vagy golyókat kellett a lukba így bele billegetni kis türelemjátékkal. Most ugyanezt egy rászkódó teherautónál játszani sokkal nehezebb, szóval akkor úgy nehéz lenne, még hogy egy pillanatra bele is menne abba a lukba, azonnal kirázoltan. Hát az ősrobbanás idején ezért nem alakultak ki ezek a kötött állapotok, mert az energia nagyobb volt annál, hogy sem oda a protonok össze tudtak volna gyűlni egy atommagnyi. Egy legalacsonyabb energia atommag, tehát vasatommag állapotban. Illetve amikor egy ideig éppen ilyenek voltak a viszonyok, hogy elkezdtek összegyűlni, az nem tartott sokáig. Tehát ez a sok lépcsős folyamat, ami elvezetni ideig, ez csak az első néhány lépésig jutott, utána a világegyetem kitágult és hűlt, és akkor már egyáltalán meg sem indulhattak ezek a folyamatok. Tehát ez létre kellett jönni, ilyen tartósan működő, stacionális állapotba kerülő reaktoroknak, amik éppen a csillagok. láttuk, hogy miféle véletlenül múlik az, hogy a csillagok egyáltalán működnek. A gravitáció összehúzza a rendszert, és elég meleg lesz ahhoz, hogy a belsőben beindulhassanak a magreakciók. Ez nem magától értetődő. Lehetett volna a fizikai paramétereknek olyan az értéke, hogy a gravitáció összehúzza, de nem indulnak be a reakciók. Vagy pedig, kicsit odébb, ha másik irányba változtatnánk, picikét százalékot, ezrelékot a fizikai paramétereket, akkor egy pillanat alatt végbe menne a reakció, és szétrobbanna az egész. Illetve hát szétszórna a rendszert, nem világítana milliárd évekig. Rettenetesen szerencsés dolog az, hogy egyáltalán a fősorozatból egy csillagok begyulladhattak. Aztán láttuk azt a másik szerencsét, és amely a szénatommaggal kapcsolatban lép föl, hogy a reakció a héliumon túl tud menni, tehát nehezebb atommagokat is le tud jártani. Ez egy másik magfizikai véletlenem múlik, hogy a három alfa részecskéből, három héliummagból létre tud jönni egy szénatommag, és így elindulhat tovább a reakció egészen a nukleáris völgynek a legaljáig, a legnehezebb, vagy a legjobban kötött atommagokig, a vasatomig. Közben a múltkori előadásnak a végén akkor mutattam, hogy megindulnak mindenféle mellékreakciók. Tehát termelődnek, mert nagyon sokféle atommag van, sokféle ütközés, sokféle reakciót megy végbe, mellékesen termelődnek szabad neutronok. A szabad neutronok azok létre tudnak hozni olyan reakciókat is, amiket addig a protonok meg a töltött atomok közötti reakciók nem tudtak megcsinálni, mert két atommag ütközésén a elektrostatikus taszítás viszont nem engedi közel kerülni egymáshoz az atommagokat. A neutronok azok vidáman, mivel nekik nincs töltésük, behatolhatnak egy atommagba, és további reakciókat válthatnak ki. Amikor már elég nagy a neutron sűrűség, akkor még olyan folyamat is végbe, mert hogy hirtelen egy atommag elnyel egy csomó neutront, ez úgynevezett R folyamat, rapid, gyors folyamat, és nagyon nem egyensúlyi állapotba kerül. Ugye egyensúlyi, most azt értjük, hogy az atommagok szempontjából mi a kedvező helyzet, ha túl sok neutron van, akkor az energetikailag nem a legjobb annak az atommagnak, tehát úgy hirtelen megpakolták. Mikor az ember hirtelen begyűr meg egy csomó szilvás gombócot, akkor nem a legkellemesebb egyensúlyi helyzetbe kerül, és ezt utána tenni kell róla. Itt az atommagoknál is megtörténnek a ilyen kiegészítő reakciók, amiknek során mindenféle más részecskék is keletkezett. A végén már nagyot a kacsvasz, de tipikusan a csillagok egy a végállapot felé réteges hagymaszerkezetben vannak. A legbelsőben, ahol a legmelegebb van, ott nagyjából a nukleáris földnek a legmélyén levő atommagok, tehát vas és a környéke, ezek termelődnek. Utána különböző héjakban zajlanak a korábbi reakciók, és az egészben szana szét pedig a neutronok által kiváltott mindenféle egyéb reakció. Hát meddig megy ez a játék? Addig, amíg már az utolsó energiatermelése alkalmas atommag is el nem fogy. Ez az. Ennyi. Ilyen egy gyors reakció a csillagokban. Tehát ugye ez volt, amit láttunk, hogy indulunk egy gázfelhőből, az összesűrűsödik a gravitáció hatására, és a tömegtől függően mi lehet belőle? Maradhat gázfelhő, fölmelegedhet infravörösen világító barna törpévé. Hogyha kicsit nagyobb, akkor ez a protocsillag lesz belőle, és annak a belsejében még begyullad a magreakció, és akkor egy csillag lesz, ami némi átmeneti kavarás után elfoglalja helyét a fősorozaton. Akkor elfogy a hidrogén, akkor vörös óriássá fúvódik föl, és így elmozdul a fősorozaton. Van, amelyik itt abba hagyja, tehát a nap például abba fogja hagyni, le fogja dobni planetáris köt formájában a külső zónákat, és a belső pedig összeaszik egy fehér törpévé. A fehér törpékről legközelebb lesz részletesen szó. A nehezebb csillagokban viszont a belső rész eléggé összehúzódhat ahhoz, hogy ott már beindul a hélium égése, és akkor megint elmozdul fölfelé, fényesebb lesz. Ha ez a folyamat többször megismétlődik, akkor ilyen réteges lesz a szerkezet, hogy a legbelül, hogy itt kívül ez csak hidrogén, és ott nem történnek fúziós folyamatok, ebben a zónában a hidrogén ég, akkor beljebb, itt a zöld az a hidrogénnek a magjaként létrejött hélium lesz, akkor azon belüli zónában, ott már a hélium mint üzemanyag működik, és a legbelül gyűlik össze a szénatommag, mint a hélium égésnek a hamuja, és így tovább, ez többször megismételheti a csillag, és akkor ilyen hagyma lesz belőle, hogy itt mit tudom én, például a szilíciumatommagok égnek, mindig ilyeneket mond az ember, azok fuzionálnak alfa részecskékkel, meg egymással, meg egyebekkel, még nehezebb atommagokká, tehát itt a hagyma, és ekközben a csillag többször megismétli ezt a bolyongást, itt a Herzfunk-Russell diagramon való, az óriáságban kószál. Meddig történik ez? Hogy ezek tipikusan egyensúlyi állapotok közben. Hát a csillag változik, változik, de az emberi élettel mérve nagyon sokáig van egy pontban. Tehát ugye több milliárd évig ül ebben a pontban. Aztán utána, amikor így csinál egy ilyen reakciót, az is néhányszor 10 millió vagy 100 millió éves, nem vesszük észre, ránézve a csillagra, hogy hoppá, most változik a Hertzsprung-Russell diagramon. Akik változóznak, azok nem ezt látják, hogy ide-oda szaladgál, hanem egy adott állapotú csillag az éppen olyan instabil állapotban, hogy pulzál, felfúvódik, vagy valami hasonló viszonságban csinál, az nem egy ilyen jellegű evolutív változás, hanem egy adott állapot az időbeli mozgással jár. Tehát ez számunkra még mindig lassú folyamat. Tehát például egy csillagmodellt, ami a csillagban létrejövő egyensúlynak a vizsgálatára alkalmas, azt úgy kell futtatni a számítógépen, hogy ez tartósan abban a pontban van, abban az állapotban. Szóval egy adott pillanatban megnézve, egyrészt fennáll a hidrosztatikai egyensúly, tehát a nyomáskülönbségek ellentartanak a csillag anyagának a súlyának, másrészt fennáll a termikus egyensúly is, tehát amennyi energia termelődik, annyi jön ki a csillag felszínén. Meddig tekinthető egy ilyen stacionálisnak ez a folyamat? Addig, amíg a állapot változásnak a gyorsasága az nagyobb nem lesz, mint az az idő, ami ott az energia belsejéből kiér. Mert hogyha már olyan gyorsan változik az objektum belsejében az állapot, hogy az előző állapotban termelt energia még ki sem sugárzódott a felszínen, még ott jön kifelé, ugye a vastagkályha belsejében jön ki, és akkor már változások vannak, akkor már nem tekinthetjük stacionárisnak a rendszert. Tehát, hogy a kályhába hamarabb begyújtanak, mint hogy az előző kihűlt volna, vagy a tegnap esti tűz kihűlt volna, az még ott van a falban, és jön ki, és akkor megint rámelegítünk, vagy ugye vannak azok a részek, akikre szokás mondani, hogy csak egyszer rúgott be, de utána rátölt, szóval ilyen típusú folyamatok, hogy elég gyorsan pótolgatjuk a dolgokat, akkor ez már nem tekinthető olyannak, mint hogyha egy adott állapotban lenne, és akkor tudnánk vizsgálni. Minél melegebb van, annál gyorsabbak a folyamatok, és előbb-utóbb elérünk odáig, hogy már nem lehet ilyen stacionárisnak tekinteni az egészet. Tehát az egyensúly megszűnése az egy nagy tömegű forró csillagban, tehát forróbb, gyorsan fejlődik, hiszen hamar nagy meleg lesz a belsejében, és ezért gyorsan érzem meg a reakciók. Itt hamarosan elérkezünk ahhoz az állapothoz, amikor lényegében vége van ezeknek az egyensúly és lassan fejlődő állapotoknak. Itt aztán már néhány napos, néhány órás, néhány perces vagy néhány másodperces karakterisztikus idejű folyamatok indulnak be. Egy nagy tömegű csillag az néhány millió év alatt eléri ezt az állapotot, tehát végigment gyorsan ezeken az előző leírt fázisokon. A kisebb csillagok azok sok milliárd évig elpislákolnak, de nem is jutnak el ebbe a helyzetbe, hanem már a hidrogén égése után abba hagyják a további reakciókat. Tehát milyen állapotba jut egy ilyen csillag? Itt vannak a hagymahéjak, legbelül már azt mondja az ember, hogy vasmag, hát mi az ott, az nem, kémiailag nem vas, tehát nem fémtöm van ott a belsejében, hanem az még továbbra is forró plazma, csak vasatommagok, meg minden vas környékén nikkel, meg egyebek a periódusos rendszerből, és körülöttük rohangászó elektronok vannak. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy ott van egy nagy vasgolyó a csillagnak a belsejében. Mindenesetre ezek a nukleáris völgynek az alján vannak, ugye ez a kötési energiának a görbéje, ezek itt a legalacsonyabb energetikai állapotban levő atomok. Ez eléggé aszimmetrikus ez a völgy, tehát ez itt az 50-valahányos részecske számnál van, és 200 sok ér itt ez a görbek, tehát annyi részecskéből áll a legnagyobb atommagok. Itt haladtunk lefelé a nukleáris völgynek ezen a rejtőjén. Ezek vannak ott ebben sűrűn, és körülötte ebben a zölden rajzolt zónában, itt ennél könnyebb elemek, tehát amik még itt vannak, amik még éghetnének vassá, de már odébb vannak a héliumban, szén, oxigén, neon, meg egyebek, amik arrafele vannak, és ezek közül is főleg a páros lépésben, tehát páros proton összerakásával létrejöttető atommagok vannak. Na hát ilyenekből van ott egy csomó, akkor a külső zónában itt éppen a szénnek a további égése folyik, akkor itt a héliumnak, itt a hidrogénnek, és legkívül van egy olyan zóna, mint a napban is, ami jó meleg, csak annyira azért nem meleg, hogy magfúzió legyen benne. Ez egészen eddig az történt, hogy a vasatommagok azok hamuként működtek. Ugye minden ilyen lépésnél az előző reakciónak a végterméke az hamu, mert ő létrejött, kötött állapot, azaz az atomok beestek egy ilyen potenciálgödörbe, olyan mélyen vannak a gödörbe, hogy onnan kiszedni őket már annyi energia kéne, amennyi tipikusan nincs ott. Tehát mi kéne a hőmérsékletet, meg kéne annyira emelni. Hogyha csillag átmegy egyik ilyen fázisból a következőből, akkor mindig az történik, hogy közben összenyomódik a belseje. Annyira összenyomódik, hogy fölmelegíti a legbelsejét olyan melegé, hogy akkor már az előzőleg legyártott atommagok is tudnak fúzionálni, tehát elég gyorsak ahhoz, hogy egymással összeütközhessenek, túlmenjenek a potenciálgáton, és akkor mehet tovább a reakció. Na most, amikor a vasatommagok környékén történne ez meg, akkor megint elérkezünk egy olyan fázishoz, hogy jó, hát itt már ott a sok hamu, csillag belseje elkezdene összenyomódni, na de akkor hiába ütköznének itt a vasatommagok újabb részecskékkel, mondjuk alfa részecskékkel, akkor már nem termelődik energia. Mert akkor már fölfelé kéne mászni itt a gödörnek a másik oldalára, és az már energia nyerő folyamat. Eddig több lépésben mindig az ismétlődött. Összenyomtuk, fölmelegítettük, a hamukból hirtelen üzemanyag lett, és akkor begyulladt és termelt energiát, és az így termelt energia megint ellenállt a gravitációnak, és a csillag némi átmeneti ingadozás után megint megállt egy egyensúlyi helyzetben. Most ez nem történhet meg, mert itt akkor már, hogyha a vasatommagok reagálnának egyéb atommagokkal, akkor már nem lesz új energiatermelés. Ez azt jelenti, hogy amikor a csillag belseje elkezd megint így összehúzódni, mert bentről már nem jön ki energia, mert nem termelődik újabb, nyomódik be, akkor ott melegszik a vasmag, de nem termelődik tovább sem energia. Ez a hamu, ez nem óhajt begyulladni. Ellenben egészen furcsa dolgok történnek. Szétesik a hamu üzemanyaggá. Tessék elkezdeni, hogy örülnének ennek itt a, egyrészt az örök mozgókészítők, másrészt meg hát minden energetikai szakember. Ott az erőmű, szépen mindent elő, hogy lehetne az akkor mindenki, mit csináljunk a nukleáris erőművek maradékával. Hát dolgozzuk föl, és legyen belőle friss és remek üzemanyag. Csillagok ezt megjátsszák. Ott van az egésznek a hamuja, a vasmag, és a gravitáció húzza össze, és egyre melegebb lesz. Mit jelent, hogy most olyan nagy energiájú fotonok rohangásznak ott, amiknek az energiája mennek a kötési energiának a nagyságrendjébe esik, vagy annál is nagyobb. Ezért, hogyha egy ilyen foton eltalálja azt a vasatommagot, akkor a vasatommag szétesik. Eddig gyártottuk egyre nehezebb atommagokat, és ekközben energia szabadult föl. Most viszont elnyeljük a nagy energiájú fotonokat, és szétverjük a legyártott hamut, tehát a vasatommagot. Az ember azon töprenek, hogy hát hogy állunk itt energetikailag, honnan van ez az energia? A csillag menet közben kinyerte az energiát az atommagokból, és eljutott a legalacsonyabb energiájú állapotba. És most még van neki energia, hogy ezeket szétverje, az energiát kell befektetni. Ugye, nem tudja visszatenni azt az energiát, amit gyártott, mert nem a akkumulátorba tette be, hanem kisugározta. Honnan van ennyi energia? Hát a gravitáció működik, hogy a csillag anyagának még mindig nagy potenciális energiája van, mert az egész még beesett a centrumba. Szóval jó magasan van a csillag a középpontjához képest. Eddig is beeshetett volna, csak egyszerűen nem hagyta a sugárnyomás. Most viszont megállt a bentről a sugárzás, és esik befelé az anyag, melegíteni a központot, és akkor viszont végbe megy egy ilyen folyamat. A vasatom maga, ami 56 részecskéből áll, 26 protonból és 30 neutronból, szét tud esni némi közbenső folyamatok, meg némi piszkálás hatására 13 darab alfa részecskére. Ezeket úgy egyenként rakta össze a csillag itt a hosszú élete során. 13 darab ilyen két protonból, két neutronból álló alfa részecskére, meg még marad neki 4 neutronja, azt is, hogy szétsugározza. Eközben nyeli az energiát. Tehát azt annyi energia, amennyi felszabadult itt a hidrogén égése után, tehát amikor elkezdődött a hélium égés, ami egy ilyen atommagnál felszabadult, azt most visszakapja az atommag egy ilyen jó nagy energiai foton formájában, és szétesik. Íme itt a tiszta üzemanyag, elkezdhetnénk újból a csillagban ezt az égetést, de hát ez nem megy ilyen szépen periódikusan. Végülis a gravitáció végzett munkát, tehát azóta az anyag most már sokkal sűrűbb állapotban van, mint amikor néhány millió évvel korábban elkezdte ezt a hélium égetést. Egy energianyerő folyamat. Ugye innen a gödör fenekéről hirtelen az atommagok fölugranak ide, ismét hélium mag állapotba, akkor ennyi energiát atommagonként be kell táplálni. Ezt a gravitáció rovására tesszük. Ha anyag esik befelé, akkor a gravitáció munkát végez, felmelegíti, de az energia nyerő folyamat lehűti a magot. egészen döbbenetes módon a csillag magja elkezd hűlni. Ha elkezd hűlni, akkor a nyomása csökken. Akkor még kevésbé képes ellenállni a külső részeknek a súlyának, és azok még jobban, még gyorsabban esnek befelé. A burok összenyomja, és azt gondolja az ember, akkor még melegebb lesz, de nem lesz melegebb. És ennek a magyarázat, ez egy rettenesen egyszerű dolog, amit mindenki tanult az iskolában. Tessék elképzelni, hogy jégkockák úsznak a vízen, és elkezdjük melegíteni a vizet. Hány fokos lesz? Mindenki tanulta, hogy 0 fokon marad, egészen addig, amíg az összesség el nem olvad. Mert a rendszer vagy úgy osztja be, nem az lesz, hogy ott lesz 30 fokos víz, és abban úszkálnak jégkockák, elképzelhető lenne energetikailag, nem, hanem a beérkező energiát mind arra fordítja, hogy a jeget átalakítja vízét, tehát szétveri a jégkristályokat, és ott használja az energiáját, és amikor az összesség elolvadt, na hát akkor kezd tovább emelkedni a hőmérséklet. Tehát így néz ki, emelkedett idáig, a hideg jeget emeltük 0 fokra, és akkor 0 fokon ott marad a rendszer időben, amíg az összesség el nem olvadna, akkor emelkedik tovább. Minden ilyen fázis átalakulásnál ez a helyzet, nem csak a közönséges olvadásnál, ezt is tekinthetjük úgy, van ott egy ilyen olvadási vagy ilyen szétesési folyamat, a vasatommagunknak a szétesése. Energiát táplálunk be kintről, de van egy olyan folyamat, ami elnyeri ezt az energiát, hát ott a jég szétesése, itt meg a vasatommag szétesése. Zuhan be az anyag kívülről a csillagba, munkát végez, de nem fűti tovább, hanem újabb meg újabb vasatommagokat ver szét. És eközben állandó a hőmérséklet, tehát hát kicsit melegebb, mint amikor a víz, jég olvad, de mindesetre van egy adott állandó hőmérséklet, és egészen addig történik ez, amíg az összes vasottak közben szét nem megy. Továbbra is kicsi marad a nyomás, nem emelkedik a hőmérséklet, és ezért tovább zuhan be az anyag. Mit kapcsoltak? Kikapcsolták a visszacsatolást. A csillag egyensúlyát évmilliárdokon át az a folyamat tartotta fel, a hidrosztatikai egyensúlyt, hogyha megemeltünk egy anyagdarabot, akkor hidegebb lett. Belül is kisebb lett a energiatermelés, kisebb lett a sugárzás, kisebb lett a nyomás, és az anyag visszament. Ha lejjebb nyomtuk az anyagdarabot, akkor nagyobb lesz központban, ami más, melegebb lesz, nagyobb lesz a sugárzás, és visszanyomja. Egy ilyen visszacsatoló mechanizmus volt, amit ugye a mérnökök is szoktak lerajzolni, van egy elektronikus vagy egyéb rendszer, input, itt a rendszer, itt az outputot visszacsatolják az elejére, és ezért, hát hogyha kezdetben ilyen nagy ingadozásokat végzett, ha jól megtervezzük ezt a visszacsatoló áramköt, akkor szépen egyensúlyban marad, és nem nagyon ingadozik. Most kikapcsolták ezt a rendszert, mert hiába esik be az anyag, nem melegíti fel a központot, és ezzel nem lesz erősebb a sugárzás, tehát nem lesz nagyobb a nyomás, és nem állítja meg az anyagnak a befelé huppanását. Megszűnt a visszacsatolás, és ezért a rendszer mindenféle furcsa ingadozások kezd. Nem működik a visszacsatolás, tehát a burok a külső rész anyagának a jelentős része beomlik a mag közelébe. Hát akkor marha nagy lesz a sűrűség. Meddig történik ez? Egészen addig, amíg el nem fogynak a vasatommagok. Tehát a elpárolog a hűtő, vagy a hűtő, úgy, mint az előbb, amikor a jégről volt szó, elolvad a jég. Amikor az összes jég elolvad, hát itt az összes vasatommag már disszociált, akkor ér véget ez a folyamat. A hűtés kikapcsol, és akkor ismét beindul egy ilyen visszatolás, a mag most melegszik, és az megpróbál ellentartani a külső nyomásnak. Na, de meddig? Egy kicsit melegítjük, és akkor beindul egy újabb hűtőfolyamat, mert most már az alfa részecskék is széteshetnek. Ezek, amikor az múltkor beszéltünk arra, hogy vannak mágikus atommagok, amik nagyon jól vannak kötve, ilyen maga a hélium atommag, az alfa részecske 2 proton, 2 neutron. Tehát az előbb azért nem egyes nukleonokra esett szét a vas, hogy külön egy proton meg neutron, mert az a 4 részecske, ami az alfát alkotja, azok jól össze vannak ragadva, tehát a nagyobb objektumot úgy lehetett tekinteni, mint olyan alfából raktuk volna össze, alfákra szétesett. Most viszont már olyan meleg lesz, hogy már az alfa részecskék is szétesnek, tehát még magasabb energiai állapotban, most egyes protonokra meg neutronokra fog diszociálni az ott levő sok atommag. Ez egy újabb ilyen jellegű fázis átalakulás, már jóval melegebb van. Most már 20-valahány milliárd foknál tartunk, az előbb aztán 4-5 milliárd fok volt a csillag belsejében, most meg még melegebb lesz. Ez ahhoz hasonlít, mint amikor megint ugye melegítették a jeget, elérte a 0 fokot, akkor sokáig ott maradt, amíg el nem olvad. Melegítem tovább a vízgőzt, eléri a következő kritikus hőmérsékletet, és amikor a víz gőzzé alakul, akkor megint egy jó darabig ott marad azon a kritikus hőmérsékleten 100 fokon, akkor az összes elpárolgott, na akkor fog tovább melegedni a gőz. Tehát ez egy újabb ilyen típusú folyamat, hasonló módon a hőmérséklet most akkor elérte ezt a 3-valahány milliárd fokot, akkor most fölemelkedik 25 vagy 26-ra, és ott történik ez az alfa diszociáció. Megint egészen addig megy, amíg az összes alfa részecske szét nem esik. Tehát megint egy ilyen hűtőgép van beépítve a centrumba, ami nem engedi tovább nőni a hőmérsékletet, hiába végez munkát a gravitáció, mert ezt a munkát ezt most másra használtuk. Hát hogy kell mondani, destrukcióra, arra, hogy amit a csillag évmilliárdok alatt felépített, azt most szétromboljuk. Hát Istenem, vannak ilyen periódusok a történelemben. Akkor szétromboljuk ezeket az atomokat, és ez alatt történik a további beomlás. Megint meddig? Hát addig, amíg el nem fogy a hélium. És akkor most már a centrumban nagyon sűrűn, de megint az elemi építő objektumok vannak, különálló protonok, meg neutronok. Meg hát némi elektron is, hogy ott elektromosan semleges legyen. És ezeknek a plazmája van ott középen. Eközben kijebb is történnek izgalmas dolgok, ahogy zuhan befelé az anyag, az, ami nem az eredeti vasmag, hanem az a körüli könnyebb atommagokat tartalmazó anyag volt, az zuhan befelé, és hát az is melegszik föl, és abban is beindulnak olyan új magreakciók, ami korábban még nem voltak, és bizonyos atommagoknak egy része, amiket eddig nem gyártott le a csillag, némelyik atommag ekkor keletkezik. Tehát a beomló és újból fölmelegedő szén, neon, stb. Környékén. Emlegettem a múltkor a fluort, na hát az valamikor ilyenkor keletkezik, ami máskor, korábban nem voltak fluoratommagok, hát most ilyenkor azok is létrejöhetnek. Itt van ez a forró atommag, amelyben most megint protonok, neutronok, meg elektronok vannak. Ilyen volt már valamikor a világ történelemben, pontosabban az univerzum történetében, az első 3 perc előtt. Az első 3 perc, ugye, amit Wernberg emlegetett, az a korszak volt, amikor magreakciók zajlottak. Tehát ennek a 3. perc. A nagy bum után már nem volt ahhoz elég meleg, hogy egy proton neutronná alakuljon, tehát ők az egyediségüket már megőrizték, a protonok meg a neutronok, de egymással reakcióval léphettek. Most a csillag ezt játsza visszafele. Most már olyan meleg van, mint akkoriban. Sőt, aztán még melegebb lesz, és most már érkezünk odáig, amikor olyan meleg van lesz, amikor még korábban, amikor már a protonok meg a neutronok egyedisége sem őrződik meg, hanem ismét ez a reakció lesz, ami sokszor szerepelt már különböző verziókban, tehát bétabombásként, hogy a neutron átalakul protonná, meg elektronná, meg antineutrinóvá. Hát ennek most van egy olyan verziója, hogy a proton alakul át neutrinóvá, vagy most a neutronná, meg neutrinóvá, közben elnyeri az elektron. Úgyhogy ott van egy csomó proton, meg elektron együtt, és azok, hogyha neutronná egyesülnek, akkor közben kilőnek egy neutrinót. Ezzel a kölcsönhatással. Na most a neutrinó, az ravasz, hát annak is van energiája. És hova megy? A neutrinó az átszalad az anyagon. Benne van az egész az a csillagnak a belsejében történt. Eddig olyan hűtőgépeket használtunk itt az előző folyamatokban, amik ott voltak. Az ott levő anyag nyelte el a hőt, a beomlás során a gravitációs energiából keletkező hőt elnyelte a csillag belsejében levő anyag, egészen addig, amíg el nem fogyott az éppen ilyesmire alkalmas anyag. Most viszont olyan folyamatok mennek végbe, hogy a csillag belsejéből kiviszik a hőt. A neutrinok egyszerűen exportálják kívülre. Tehát ez egy olyan, hogyha megfúrták volna ezt a tartályt, és akkor nyomják össze, mindenki fújt már föl lukas bicikligumit, szemben nyomja bele, de nem lesz keményebb, mert van egy luk, ahol szökik az energia, hát ott éppen a levegő, itt most a neutrinok elviszik a hőmennyiséget. Viszont ez egy újabb hűtő folyamat, és engedi tovább emiatt a beomlást. Az anyag, a csillag belseje nem tud tovább melegedni, mert most bekapcsolt egy újabb hűtőgép, ami az energiát kiviszi onnan. Igen, ravasz módon, mert eddig ugye az energia csak úgy mehetett, hogy áthatolt a külső rétegeken, vagy pedig ott a belsejében történtek átalakulási reakciók. Most viszont a neutrinok, azok, mint a bűvész, átszaladnak a körülötte levő anyagon, nem érdekli, hogy mi van ott, és mi nyomja befelé, egyszerűen kivitték az energiát, és ezért tovább folytatódik a beomlás. Most már nagyon sűrű forró anyag van, olyan, ami legutóbb még csak a Big Bang környékén volt a világban. Meddig történik ez a játék? Hát egészen addig, amíg olyan abszolút extrém körülmények közé nem érünk, amikor már a neutrinok sem tudnak kiszaladni az anyagból. Többször emlegettem, hogy a neutrinok olyanok, hogyha földgolyóból leraknánk itt sok-sok millió kilométer, itt azon vidáman átszaladnának. Tehát szem több száz fényév kéne ahhoz, hogy minden második neutrinón elnyerődjön. Ezért nehéz neutrinó csillagászatot művelni, és ezért nehéz az égboltról neutrinó fényképet készíteni, mert hát nagyon vastag fotolemez kéne. Na hát itt viszont olyan extrém körülmények lépnek föl, ez a beomló anyag, ami nem a magba, hanem a mag környékén jön befelé, annyira sűrű és forró, hogy már igen nagy valószínűséggel elnyeri a neutrinókat is. Mikor? Hát akkor, amikor kb. 40 milliárd foknál fogunk tartani. Hát melegszik az anyag. Tehát volt itt közben egy olyan lépés, amikor a vas tartotta állandó hőmérsékleten, és ezzel a csillag omlott be, akkor fölment 20 milliárd fok környékére, akkor az alfa részecskék elbomlása tartotta állandó állapotot. Utána most 40 milliárd fok környékéket a neutrinók tartották a hűlést, tehát itt még melegszik azért, de nem annyira, mert volt ez a hűtőfolyamat, ez nem fázis átalakulás jellegű, tehát nem egy állandó hőmérsékleten, de azért megcsapolja a hőt. És egyszer csak elérkezünk ahhoz, amikor a neutrinók vinnék, de nem tudják kivinni az energiát. Tehát ők a magban keletkeznek az ilyen bomlási folyamatokkal, és mennek kifelé nagy sebességgel, nagy energiával, és egyszer csak ott van előttük a sűrű anyag, amiben bele fognak koppanni. Tehát eddig az volt, hogy itt volt a csillagnak ez a sűrű belső zónája, ahol ezek a folyamatok mentek végbe, és onnan jöttek ki a neutrinók, és itt közben a csillagnak a külső része az ment be, de mint késre vajon átfordultak rajta a neutrinók. És egyszer csak az történik, hogy nem hatolnak át, mert már annyira sűrű ez az anyag, hogy jönnek kifelé a neutrinók, meg jön a befelé menő anyag, és egymásra nem hatolnak át. Hát itt egy nagy kop következik. És ez éppen nem bum meg recs, ez a nagy kopnak a pillanata, amikor itt keményen koppannak egymáson. Azért tessék elképzelni ilyesmit, hogy koppanunk a neutrinókon meg hasonló. Szóval ilyen furcsa dolgok történnek itt, hogy extrém körülmények között az anyag már így viselkedik. A befelé hulló anyag megakad a nagy impulzussal kifelé szaladó sűrű neutrinogázon. És a neutrinogáz nem hagyja átmenni maga, hanem összeütközik. Mi történik? Hát elnyelődik, és ez átadja az impulzusát a kifelé, addig befelé zuhanó anyagnak. Hát az megáll, és visszapattan. Tehát a befelé zuhanó anyag megindul visszafelé, lényegében a neutrinókon megpattan. Most mit is jelent ez? Hát ott zuhan befelé egy csomó anyag, és megakad ennek a belső sűrű magnak a falán, lényegében a neutrinókban, és zúdul vissza. Itt akkor retteltesen összesűrűsödik, mert a külső még szalad befelé, ugye, mint az emberek pánik reakciójánál, hátul még nem tudják, hogy már vissza kéne fordulni, ezek jönnek befelé, és akik elől vannak, azok a szerencsétleneket nagyon összenyomják, pedig ők már menekülnének, mert jött szembe a vaddisznó, de hátulról meg még nyomják őket. Na, és akkor ilyenkor összesűrűsödik ott retteltesen nagyon, megindul kifelé egy lökés hullám. És akkor ez az anyag, ami itt bezúdult, ez nem a magban levő, nem a vasatommagokat, meg az ilyen nehéz atommagokat tartalmazó, és nem az ott már szétszincálódott anyag volt, hanem ez a külső, könnyű atommagokat tartalmazó tartomány volt. Ez hirtelen összesűrűsödik és fölmelegszik, és ebben megint újabb, most már megint energiát termelő magreakciók indulnak be, hiszen ez az anyag, amit most pirosan rajzoltam, ez nem a gödör fenekén van, hanem valami még ott a gödörnek az oldalán. Tehát mondjuk szénatommagok vannak meg hasonlók. Itt például ilyen típusú magreakciók mehetnek végbe, hogy két szénatommag összeütközik, és nátrium-23-as meg platon lesz, meg ilyesmi. Ezek megint energiát termelnek. Tehát most nem a csillag magjában, a legközepén már nincs energiatermelés, és ott ezek az energianyelő folyamatok mentek végbe. Most ez a hirtelen kop összesűríti itt ezt a kicsit befelé zuhanó külső réteget, az hirtelen fölmelegszik, és az megint elkezd energiát termelni. Ez az egész folyamat sokkal gyorsabb, mint ahogy én most elmeséltem. Ugye a csillagoknál az ember ahhoz szokott, hogy millió vagy milliárd évekig állnak egy állapotban, vidáman el lehet mesélni részletesen, meg utána lehet számolni. Most viszont, amit most körülbelül egy fél órája mesélek, az néhány perc, illetve az utolsó részek néhány másodperc alatt zajlanak le. Onnantól kezdve, hogy lényegében megszűnt a központból az energia termelés, jönnek ezek bomlik a vasatommag, aztán bomlanak a alfa részecskék, stb. Ezek néhány percig tartottak, és ez az utolsó része a folyamatnak már másodperces nagyságrendű. Megindult itt a reakció. Ebben ez az anyag elkezd ismét energiát termelni. És ennek az energiája elindul két felé. Tehát ez megint egy gömbhéj. Ott a forró belső zónának a határán létrejött egy energiatermelő reakcióban dús gömbhéj, amelynek az energiája megint két fele megy. Az egyik fele elindul befelé, és még jobban összenyomja a magot, ami ott már, hát annak már tényleg annyi, azt most már még jobban összenyomja. De elindul kifelé most már egy hullám. Ez már nem neutrinok hulláma, hanem ez közönséges, ilyen hidrodinamikai jellegű hullám, az anyag hirtelen fölmelegszik, és nyomja kifelé a környezetét. Ez az a lökés hullám, ami elindul kifelé, és egyszerűen lefújja a csillagnak a maradék külső rétegét. Ebből lesz a szupernova robbanás, hogy elrepül kifelé innen az a része az anyagnak, amit még kijebb volt. Tehát ennek a belső magnak a peremén megtörténik ez a beérkezés, koppanás, fölmelegedés és ebben energiatermelés, és az egyrészt még jobban összenyomja a belső részt, másrészt pedig kifelé induló lökéshullám lefújja a csillagnak a maradék külső réteget. Ugye egy ilyen csillag az néhányszor nagyobb, mint a nap. Körülbelül annyi anyagot fúj le róla, mint a napnak a tömege. Tehát ami ezen kívül marad, az ilyen aktív folyamatokat mutató belső részen kívüli rész, az körülbelül egy nap tömegnyi anyag, és ezt fújja föl. Innen ez a forró hullám, ez is itt összesűrűsödik, fölmelegszik meg egyebek, és egyre nagyobb, és egyre jobban világító lesz. Hát ezt látjuk messziről szupernova robbanásként. Szupernova robbanás azért látszik messzire, mert egy nagy darab, jó nagyjá fölfúvódó forró gázfelhő van. Nem annyira forró, mint a belsejében ezek az extrém dolgok, tehát nem a 40 milliárd fokot látjuk, csak egyszerűen egy csillaganyag, ami hirtelen sokszorosára fel fog fúvódni, és ezért nagyon világít. Ugye ennek az egész objektumnak az összfényessége egy rövid időre egy egész galaxisnak, tehát a fényességével vetekedni tud. Tehát sokkal nagyobb lesz, mint egy közönséges csillag meg a fényessége, nyilván nem fog túl sokáig tartani ez, tehát néhány hónap alatt elhalványul, de a táguló gázfelhő az rettenetesen forró és fényes lesz, ugye ez szupernova. Ugye az neki olyan neve azonnal származik, hogy annak idején, amikor új csillagot láttak az égen, akkor azt mondták, hogy hát az egy új csillag, tehát nova. Kepler látott annak idején ilyesmit, és a tudománytörténészek szerint ez erőteljesen, meg Brahe is látott előtte, ez hozzájárult a csillagászati világképnek a megváltozáshoz, egyáltalán rájöttek, hogy kell mondani, van új a nap alatt. Azt is tudják, hogy honnan van ez a nap alatt című mondás. Hát amíg a szférikus görögök által elképzelt világból, itt vannak a különböző szférák, és hogy a nap fölötti külső zónákban ott nem történik semmi új, hát itt lenni itt még vannak új dolgok a alatta levő szférákban. Hát most rájöttek, hogy odafönn is vannak új dolgok, és emiatt érdemes foglalkozni azzal, hogy mi történik az égen. Na most utólag, amikor ezt a későbbi csillagászok olvasták, nekik nem volt olyan szerencséjük, tehát akkor rövid időn belül két szupernova is robbant itt viszonylag közel hozzánk, és akkor két egymás követő nagy csillagász is látott egyet, hogy itt megtermékenyítse a földi gondolkodást. Utána később ezt nem látták, nem láttak ilyeneket a csillagászok, azóta sem volt itt, amíg galaxisunkban ilyen szupernova. Viszont akkor már jobban odafigyeltek, és a kevésbé szupereket is észrevették, és akkor láttak valamit, és azt hívták novának. Tehát az nem egy ilyen robbanás, hanem a csillag fejlődésének valamelyik állapotával egy erős kifényesedés, fölfúvódás, meg ilyesmi, de nem ilyen nagy méretű, hát akkor az a nova. Később aztán, amikor rájöttek, hogy amit Keplerék látnak, az nem ez volt, hanem egy sokkal nagyobb robbanás, és hát más galaxisokban észrevettünk ilyeneket, ahol egy-egy csillagnak a kifényesedése az vetekedik az egész galaxissal, hát akkor nevezték el utólag azt, amit annak idején novának hívtak, azt most már szupernovának kell nevezni, sőt, hosszúval novának. De hogy néz ki egy ilyen objektum? Megy kifelé a táguló forró gázfelhő, és az a fényes. Itt ebben egyrészt különálló elemi részecskék szaladgálnak relativisztikus sebességgel, tehát majdnem fénysebességgel. Ott ugye a plazmából dobódik mindenféle frincs és franc. Másrészt erős mágneses tér is van egy ilyen rendszerben. A plazmafizikának, a magnetohidinamikának az egyik alaptétel a befagyás tétele, tehát hogy a mágneses erővonalak azok úgy beleragadnak az anyagba bizonyos feltételek mellett. Egy ilyen szétspriccelő plazma felhő viszi magával a mágneses teret. Másrészt, ugye nem úgy kell elképzelni, hogy szépen pontosan, kömszimmetrikusan robban szét az egész, hanem az egyik egy kicsit egy részen előre szalad, másik részen nem marad, így össze-vissza kavarodik, tehát bonyolult alakzat a robbanás során keletkező felhő, és ezért benne a mágneses tér is összekavarodik. Mostanában láttak olyan szupernovákat, amik nagy sebességgel szaladnak. És arra következtettek, hogy valószínűleg annyira aszimmetrikus volt a robbanás, hogy az egyik irányba több anyagot dobott ki, mint a másikat, és akkor mind a rakéta, maga a maradék csillag elindult a másik irányba. Tehát gyorsan futó objektumokat látnak, tehát pulzárokat, amik a szupernova robbanás maradványai. Ugye ennek a robbanása annyira aszimmetrikus volt, és nem dolgoznak mostanában, számogatnak, hogy ez véletlen, vagy mennyire törvényszerű, vagy csak bizonyos speciális esetekben történik, hogy ennyire aszimmetrikus a robbanás, nem, mert azt gondolná, hogy hát nagyjából szimmetrikus, de hát előfordulhatnak ilyen bonyodalmak, és akkor, mint a rakéta röpül ki az egyik irányban a csillagnak a maradéka, ami ott középen volt, és akkor a gázfelül is nyilván nagyon aszimmetrikus ez. Most tehát ebben erős mágneses tér van, és a mágneses tér az föl tudja gyorsítani a részecskéket relativisztikus sebesség, egy változó mágneses tér, ugye az már tud rá gyakorolni némi gyorsító erőt is, mint ahogy a gyorsítóinkban ezt csináljuk. És az ilyen részecskék azok, ahogy kanyarodnak a elektromos és mágneses terek hatására, akkor szinkroton sugárzást bocsátanak ki. A szupernova táguló gázfelhők egyik jellezetessége a szinkroton sugárzás, amit a mozgó elektronok bocsátanak ki. Erre szokták azt mondani, hogy világító elektron. Amikor ezt az 50-es években felfedezték, akkor mondták, hogy hát micsoda új felfedés, látni az elektront. Korábban senki nem látott elektront, tehát tulajdonképpen azóta sem látott elektront senki, hanem amiket mi látunk fényforrásokat, azok közvetett módon világítanak, hogy visszaugrik az elektron a egyik állapotból a másikba, meg egyebek, de mert nem mondhatjuk, hogy ő bocsátotta ki a sugárzást, az atom bocsátja ki, vagy az izzólámpában ott az egész rendszernek a rezgéséből lesz valamiféle sugárzás. Itt viszont tényleg az történik, hogy a gyorsan mozgó részecske kanyarodik, és kanyarodás közben egy ilyen keskeny kubban bocsát ki sugárzást. Most a nagy részecske gyorsítókban is ez történik, és azóta ezt már használják például rákterápiára, meg egyebekben, hogy meghatározott helyeken a gyorsítóból kiengedik ezt az erős elektromágneses sugárzást, ami mindjárt a lábba megy, és ezzel aztán mindenfélét be lehet sugározni. És akkor erre mondja az ember, hogy akkor közvetlenül maga az elektronot jött szembe, és az világít. Na hát most már nem olyan nagy kunsz, mint amikor ezt erre rájöttek, de érdekes dolog. A központban ennek a maradék objektumnak meg erős befagyott mágneses tere van, és azt se felejtsük, hogy forog. A csillag forgott, az összeomlott belső rész be is szintén beleragadtak a mágneses erővonalak, hogyha beleragadnak és összesűrűsödik, akkor az azt jelenti, hogy nagyon erős lesz a mágneses tér. Ez a közönséges földi vagy az eredeti csillagban levő mágneses térnek az erejének a sokszorosára erősödik föl, és ugyanakkor forog, a forgás szintén felgyorsul, hiszen nek ismeri a jégtáncosnak, ugye behúzza a karját, és gyorsabban pörög. Itt akkor ez a csillag, ez már egy csillag maradványa, másodpercenként sokszor megfordulhat a tengely körül, erős mágneses térrel. Ez egy ilyen természetes gyorsító lesz, és a körülötte levő, a plazmában levő mindenféle töltött részecskéket felgyorsítja. A pillanatnyi álláspont szerint a kozmikus sugárzás az ilyen forrásokból keletkezik. Tehát mit látunk a kozmikus sugárzásban? Nagy sebességű részecskék, legfőképpen protonok jönnek az űr minden irányából. És azt mondjuk, hogy ez valószínűleg ilyen helyeken keletkezik. Tehát a szupernova maradvány, mint egy erős elektromos meg mágneses terekkel ellátott és gyorsan változó, gyorsan forgó, meg táguló, meg egyéb ilyen elektromos és mágneses rendszer, egy természetes részecske gyorsító. Ez gyorsítja föl a ott kiszabadult részecskék egy részét és küldi nagy sebességgel szanaszét. Miért nem azt látjuk akkor mégis, hogy egy adott irányból érkeznek a kozmikus sugárzásnak a részecskéi. A fény az tényleg onnan érkezik, onnan kijött, akkor lehet látni, ott van ennek a nyoma. A szinkrotron sugárzás is onnan érkezik. A töltött részecskék viszont később el fognak térülni, a galaxisban szanaszét mindenhol vannak mágneses meg elektromos terek, csak egy gyorsan szaladó elektromosan töltött részecskére mindenféle eltérítő erők hatnak. Körülbelül úgy viselkedik, mint a légkörben a napnak a kék fénye. A napból érkező fénynek egy része szétszóródik a légkör egyenetlenségein, úgyhogy végül minden irányból érkezik, és nem tudjuk megmondani, hogy a kék fény, amit itt látunk, utólag nagy nehezen lehetett rájönni, hogy az igazából napban jött innen, csak itt össze-vissza szaladgált a légkörben, és jobbról-balról érkezik, és így izotróppá vált minden irányból érkezik hozzánk. Hasonló módon a kozmikus sugárzásnak a részecskei és szalaszét jönnek. Talán már mondtam, de hogyha mondtam elnézést, azért még nem bírok ellenállni neki, hogy valamikor az 50-es években, amikor kozmikus sugárzást vizsgálgatták, akkor a KFK-ban nagy felfedezést tettek ez ügyben. Ugye a kozmikus sugárzás az kintről jön, és hát azért műholdakról vizsgálgatjuk korábban, meg például léggömböket küldtek föl azt megnézni, hogy a stratoszféra melyik rétegében milyen erős a sugárzás, hiszen a légkör egyrészt elnyeli. Egy nagy energiai részecske magas légkörben másodlagos reakciókat válthat ki, neki ütközik egy atommagnak, mennek szét fotonok, a fotonok például keltetnek elektron-pozitron párokat, azok újabb atommagoknak mennek le, megint fotonokat, úgy hívják, hogy egy kozmikus légizápor, tehát szanaszét válik egy beérkező nagy részecskének az energiája, sok részecskére jut el, és akkor ha Földön lerakok egy csomó detektort, akkor olykor egy négyzetkilométernyi területen is mindenféle részecske érkezik hirtelen, összeadja az ember, és egyszerűen csodálkozik, hogy micsoda iszonyatosan nagy energia van, hiszen sok-sok detektor szólal meg egyszerre, és mindegyik elnyelt valamennyi energiát, és ez mind összesen egy részecskétől érkezett, hiszen annak a szétszóródása volt. Amikor a kozmikus sugárzást felfedezték, akkor nem tudták, hogy mi ennek a forrása. Kintről jön az űrből. Akkor is elkezdték vizsgálni azt, hogy hát vajon mondjuk a naprendszeren belülről vagy kívülről jön. Hát, hogyha a naprendszeren belül jön, akkor biztos van benne valami éves periodicitás. És a KFK-ban azt fedezték föl egyszer, hosszú méréssorozat után, hogy van a kozmikus sugárzás intenzitában egy 12 hónapos periodicitás. Hát akkor ennek valami köze van a naphoz, vagy a naprendszerhez, vagy a föld keringéséhez. Már örültek nék, hogy hát itt ebből Nobel-díj lesz meg ilyesmi, amikor valaki rájött a következőre, hogy télen esik a hó, nem minden télen, most például nem esik, de általában szokott annak idején, és a háztetőre is, ahol a detektorok vannak, oda is esett a hó. És az érkező kozmikus sugárzás a vízmolekulákban, tehát a jégben, a hóban levő hidrogénatomokon szóródik, és ott újabb másodlagos reakciókat vált ki, és ezek megnövelték az intenzitását a kozmikus sugárzásnak, amit a laboratóriumban észleltek. Tehát nem fönn a magas légkörbe, hanem egyszerűen a labor tetején levő víz, és ugye, mivel egy jól van szigetelve, ezért nyáron nem szokott ott úszómedence lenni, nem szokott víz lenni a labor tetején, viszont amikor van 20 centi hó, az már pont elég volt ahhoz, hogy kiváltson ilyen reakciókat. A kozmikus sugárzásra időnként azt gondolták, hogy éves periodicitása is van, vagy hogy különböző irányban másképp érkezik. Ma azt tudjuk mondani, hogy minden irányban nagyjából egyformán érkezik. Tehát az egész univerzumból szalaszét szórt források keltik, valószínűleg szupernovák. És a szupernovák is szalaszét vannak, és sokáig utaznak ezek a töltött részecskék, közben össze-vissza kószálnak, és nagyjából izotróp lesz a megérkezésük. Nem lehet kideríteni egy beütő részecskére, ami innen érkezik, hogy egy arra levő szupernovából kószált errefele, vagy egyáltalán melyik irányból indult, mert teljesen veszíti közben az információt a kezdeti forrásáról. De az ilyen szupernovák hol vannak? Ezek fiatal, nagy tömegű csillagok, amik gyorsan végigjárják a fejlődés útját, és aztán szétrobbannak. Ilyen csillagok nagyon gyakran vannak a galaxisok spirálkarjában. Már beszéltünk a galaxisokról, hogy a spirálkaron kívül is van anyag, de a spirálkarok, mint egy sűrítő hullám, kiváltják a csillagkeletkezést, és ott viszonylag gyorsan vannak nagy és fényes csillagok emiatt, és akkor mint egy neonreklám, azok kirajzolják ennek a hullámnak a formáját. És amíg a napnak a keringési ideje a tejútrendszerben az 200 millió éves, hát körülbelül ilyen nagyságrendben van egy galaxis karnak a körbefordulási ideje is. Egy-egy helyen, amíg egy ilyen kar végighalad, az olyan 10-20 millió éves tartomány, tehát vagy időszak, addig vagyunk benne mondjuk egy ilyen karban, egy adott csillag, aztán utána tovább söpör a galaxis kar. Az alatt, amíg egy adott helyen áthalad a kar, az alatt például a bizonyos csillagok végig is élik ezt a teljes életkorszakukat, tehát megérkezett a sűrítő hullám, generálja egy ilyen nagy tömegű csillagot, nem egyet, hanem sokat, és még mindig benne van a karban, amikor az már fel is robban, és szupernovaként így gyullad, aztán utána még azon a környéken hasonlóképpen még néhány robbanás történik. Majd amikor a MINAP rendszerünk keletkezéséről lesz szó, akkor majd ezt említeni fogom, hogy amikor az a szupernova szétrobbant, aminek a törmelékéből aztán a MINAP rendszerünk keletkezett, és már elkezdett összeállni itt a MINAP rendszerünk, ugyanakkor nem sokkal később, akkor robbant a környéken egy másik szupernova, és ennek a nyomait is lehet látni itt a MINAP rendszerünk anyagába. Éneket szoktak mondani, hogy 1000 évenként egy galaxisban körülbelül 3 szupernova robban, ami elég kis ráta, hiszen ugye egy galaxisban 100 milliárd csillag van, de hál' Istennek tejútrendszerben is van jó sok. Csak előre szólni kéne, hogy hova nézzen az ember, mert nem látjuk azt a pillanatot, amikor éppen robban, mert akkor amikor ez a néhány másodperc alatt lejátszódó összeomlási folyamat van, jó lenne akkor figyelni. Tehát a részleteket, spektrumot, csatabit fölvenni, csak hát nem szól senki, hogy éppen mi fog robbanni, olyan, mint a földrengések. Csak hát a Föld az teli van rakva földrengés detektorokkal, de azt azért mégsem csinálhatjuk meg, hogy minden csillagra ráállítunk egy távcsövet, vagy minden galaxis nézegetünk részletesen. Ha lenne valami előjele annak, hogy éppen mi fog robbanni, hát akkor nyilván a Föld összes távcsőbe azt figyelni, meg a Hubble, meg az űrben levő mindenféle valami, hogy sokféle spektrum tartományban, sokféle módon meg lehessen figyelni egy ilyen robbanásnak a részletes lefolyását. Sajnos nem tudjuk előre. Utólag megnézték, ugye volt ez a nevezetes legutóbbi, legközelebbi szupernova, 1983-ban robbant a Magellán felhőbe, tehát 170 ezer fényévre innen, ami ahhoz azért elég közel, hogy részletesen lehessen látni. Utólag megtalálták fényképen ezeken a korábbi felvételeken azt a bizonyos csillagot, ami fölrobbant. Nem volt rajta semmi különös, olyan volt, mint a szomszéd pöttyök. Kék óriás, és hát volt belőle nagyon sok hasonló. Nem utalt semmi extra jel arra, hogy ez az, ami nem sokára föl fog robbanni. Pedig milyen jó lenne, mert akkor részletesen lehetne tanulmányozni. Olyan, mint hogy azt is jó lenne, hogyha a Föld valamilyen módon szólna, hogy na itt lesz a legközelebbi földrengés, egyrészt tessék vigyázni, másrészt helyezzétek el a műszereket. Hát a szupernova robbanás során kiszabaduló neutrinókat, azok, amik aztán később beragadtak és lefújták a csillag külső részét, azokat észlelték. Már többször volt szó, hogy a napneutrinókkal mi a helyzet. A napneutrinókra múltkor meséltem, hogy ennek a vizsgálatára egy csomó detektor épült a Földön. Éppen olyan pehünk volt, hogy amikor ez a Magellán felhőbeli szupernova robbant, pontosabban amikor annak a sugárzása ideért, akkor a Földön működő detektorok egy kivételére ki voltak kapcsolva. Éppen karbantartás volt, hát a nap az világít, Istenem, hát majd megmérjük holnap után. Nem gondolta senki, hogy most akkor hirtelen jön egy szupernova robbanás. Az az egy Japánban levő detektor, az hirtelen egy csomó neutrinót észlelt, 17-et észlelt néhány perc alatt. Miközben ugye olyan rátára volt beállítva, hogy naponta egy, vagy havonta egy, kettő, meg ilyesmi, és akkor hirtelen néhány perc alatt megérkezett 17. És hát ugyanakkor meg optikailag észrevették ezt a szupernovát. Na most az, hogy veszük észre a szupernovát, ment a csillagász és fölnézett, és azt mondta, hogy ott van egy csillag, ahol eddig nem volt. Ehhez az kell, hogy olyan csillagász legyen, aki darabonként ismeri a csillagokat, meg a Magellán felhőben felismer egy fényes pöttyöt, Ausztráliában volt, és akkor persze aztán minden távcsőre állt és nézték. De hát az már nem az első pillanat. Tehát amikor a gázfelhőt észreveszük, amikor annyira felfúvódott már a gázfelhő, akkor már néhány óra eltelt legalább a robbanás óta. A neutrinok azok közvetlenül a robbanás pillanatából érkeznek, csak hát egy ekkora távolságon az embernek már jó lenne eldönteni, hogy hát mi is van a neutrinok. Ugye a múltkor volt az, hogy a neutrinoknak van nyugalmi tömege. Illetve nem biztos, hogy ezeknek a fajtáknak van, mert három fajta neutrinó van, és a pillanatnyi tudásunk szerint a háromból legalább az egyiknek van nem nulla nyugalmi tömege. Egy nulla nyugalmi tömegű objektum garantáltan fénysebességgel megy, ami nem nulla, az is jó gyorsan megy, de nem egészen fénysebességgel. És ha tudnám, hogy pontosan mikor volt a robbanás pillanata, és ahhoz képest meg tudnánk nézni, hogy mennyivel késnek a neutrinok mondjuk a fényhez képest, akkor abból ki lehetne számítani, mennyi lehet a neutrinok tömege. Na, de pont nem tudjuk, hogy mennyi volt a robbanás, melyik volt a robbanásnak a pontos pillanata. A neutrinok egymáshoz képesti késését tudjuk észlelni, és akkor most nem tudjuk, hogy ez azért van, mert van nekik nyugalmi tömegük, és ezért különböző sebességgel jöttek, tehát ha már nem fénysebességgel, akkor valamivel lassabban egyik kicsit lassabban, másik kicsit gyorsabban és közelebb a fénysebességet, vagy pedig azt mondhatjuk, hogy ennek a folyamatnak a különböző fázisaiban szabadultak ki néhány másodperc vagy néhány perc különbséggel, az is elképzelhető, és hogy azért észleltük őket némi különbséggel. Ha a fényről pontosabb referenciáink lennének, akkor ezt lehetne tudni, illetve hogyha esetleg egyszerre több detektor mérte volna őket, de hát pek volt, most mindenki lázasan várja, hogy hát ha lesz itt nem sokára a legközelebb, és ezért általában legalább három detektor egyszerre be van kapcsolva. Előfordulhat természetesen, hogy megint olyan pekünk lesz, mint Kepler óta, hogy következő néhány száz évben nem lesz ilyen szupernova, és akkor lehet itt izgulni. Vannak más típusú szupernovák is, amik más mechanizmussal robbannak fel. Tehát az előzőek, ezek egy nagy tömegű, gyorsan végighaladtak, kihasználtak a teljes fejlődési fázist, és elérkeztek a végső állapotban, amikor már vas van a közepén, és már nem tudnak energiát termelni. Van másik fajta lehetőség is. Egy olyan csillag, ami nem alakult szupernovában, tehát vörös óriás, de a vörös óriásnak a külső zónája az nagyon ritka, belül meg más sűrű, de hát ez nem alakult szupernovával. Nagyjából egyensúlyban van, éppen hogy menne a fehér törpe irányába. Most előfordulhat az, hogy ebben időnként viszonylag kis valószínűséggel végbe megy ez a szokás, ez a folyamat, amit a szupernováknál is emlegettünk, hogy a proton meg az elektron neutronnál alakul, és akkor kisugároznak egy neutrinót. Ez azt jelenti, hogy egy hidrogénatom, aminek az átmérője az 10-8 centi, tehát 10-10 méter volt, az hirtelen 5 nagyságrenddel kisebb méretű neutronnál alakul. Olyan, mintha leereszteném a lufit, és így becsomagolnám, és akkor ilyen kicsibe eltenem. Úgyhogy ezt sok atommal megcsinálom. Ugye itt volt mondjuk egy lufi gáz, így egymásnak feszültek a lufik, megszűnnek, és akkor ilyen pici lesz. Hát akkor az anyag összesűrűsödik. Bizonyos valószínűség ez megtörténik, és akkor az egész anyag szépen lassan sűrűsödik, tehát nem lesz akkora nyomás, mert már nem tartanak egymásnak ezek az atomok. Hogyha ez az objektum közel van az instabilitáshoz, akkor ez a spontán folyamat egy idő után létrehozhat egy olyan állapotot, amikor megindul a beomlás. Ez az egyik lehetséges mechanizmus, ezt egy ideig részletesen számolgatták. Aztán kiderült, hogy ennek az a verziója még izgalmasabb, amikor nem kell várni a csillag belsejében a spontán folyamatokra, hanem a csillag az nem egymagában áll. Ugye a legtöbb csillag az legalább kettős rendszernek a tagja. Hát van egy ilyen objektum, ami már itt szépen túl jutott életed elén, hogy mondjuk hidrogénje javát megette, és akkor kicsi és sűrű, de hát nem szándékozik tovább fejlődni. Viszont mellette van egy másik csillag, ami kering körülött, az kicsit később kerül ebbe a vörös óriás állapotba, és annak a külső légköre az laza és instabil, ott abban azok a hatalmas csillagviharok dúlnak, és időnként leszakítanak róla némi anyagot, miközben a két objektum kering egymás körül. A másikról leszakadó anyag egy része átmegy ehhez a már kihűlő félbe levő csillaghoz, és abba bespirálozik, annak a felszínére megérkezik, tehát folyamatosan növeli a tömegét. És így elképzelhető az, hogy egyszer csak a tömeg olyan meghalad egy kritikus értéket, és akkor az egész elkezd összeomlani, mert a már kialakult stacionáris állapot, a nyomás már nem bír ellentartani ennek az extra tömegnek. Tehát így haladja meg a kritikus tömeget. Az előző típusú csillag az eleve nagyobb volt annál a kritikus tömegnél, ami ehhez kellene, és szépen törvényszerűen eljutott ehhez az állapothoz, amikor összeomlik. Ez a típusú csillag viszont nem volt arra predesztinálva, hogy ő összeomoljon, hanem kap még egy adag anyagot, és attól elkezd összeomlani. És ekkor megindul itt is egy ilyen implózia, egy ilyen berobbanás. Innen már hasonló a szituáció, mint az előbb. Ugye azt kellett figyelni a folyamat során, hogy egyrészt hogy változik az energiatermelés és az energia elnyerésnek az egyensúlya, másrészt emiatt a nyomás hogy változik a csillagban, és akkor a beomló anyag, illetve a szétszaladó anyag az miféle egyensúlyban van, vagy miféle módon bomlik meg az egyensúly. Hát itt is az történik, hogy ebben a csillagban, amikor így elkezd összeomlani, akkor ott sok lesz a neutron, megindulnak olyan típusú magreakciók, amik korábban nem voltak, sok neutron miatt a neutronban gazdag atommagok keletkeznek, transzuránok, egyebek ilyen instabil nehéz elemek. Például ilyenkor jön létre az ilyen objektumban a kalifornium egyik izotópja, az nagyon nevezetes, mert az már annyira instabil, hogy az már spontán hasad. Ja, a nehéz atommagok azok tipikusan alfa részecskék kibocsátásával válnak könnyebbé, tehát a nagy atommagból egy kis darab leszakad és azt kilövi. Kalifornium atommag az már magától ketté hasad. Az uránmag az még nem, azt meg kell piszkálni. Az uránmagat, ha meglövöm egy neutronnal, akkor elkezd így rezegni, és akkor amikor így behorpadt, akkor szét tud hasadni. Kalifornium mag az már magától széthasad. Na, mindesetre egy ilyen objektumnál az történik, hogy a belsején nagyon sűrű lesz, és kívülről az anyag ráomlik. Itt megint energianyerő magreakciók mennek végbe, és létrejönnek nehéz atommagok, és ennek a lökés hulláma megint lelöki a külső zónát. Tehát ez egy másik mechanizmus alapján meginduló szupernova, hogy lehet megkülönböztetni messzéről fénynyig. Más a spektruma, és más a fénygörbéje, tehát hogy időben, hogy változik utána ennek a fénye. Például az ilyen típusú csillagoknál megfigyelték, hogy 55 napos felezési idővel, tehát fölment egy maximum még a luminozitás, és 55 napos felezési idővel csökken. Ez a felezési idő, ez pont megegyezik a Kaliforniumnak a felezési idejével, tehát az egésznek az egyik energia forrása az a hirtelen létrejött nehéz Kaliforniumi atommag, ezeknek a spontán hasadása ennek a csillagnak az energiaforrásának az egyik fő eleme. Mint esetre, amikor egy ilyen objektum is szétfröccsen, akkor a nehéz elemeket szétdobja a körülötte levő felhőbe. Mi egy ilyen szupernova robbanásnak a mérlege? A legbelsejében létrejött vasatommagok meg egyebek, az előzőleg megbeszélt részecsen megbeszélt szupernovák a belsejében, azok szétporlódtak, viszonylag kevés maradt belőlük. Hát a nagy része az a hűtési folyamatban szétesett. A külső zónákban ott a könnyű atommagokból volt egy csomó, és a későbbi magreakciók, tehát amik az utolsó pillanatokban, szétrobbanás pillanatában, vagy berobbanás, értek a szétrobbanás pillanatában lezajlódó magreakciók, azok még gyártanak hozzá egy csomó másik atommagot. Tehát létrejöttek, ott vannak a csillagban azok az atommagok, amiket a hosszú idő alatt legyártott a csillag. Van egy csomó olyan, ami a robbanás pillanatában keletkezik, és hát ott van még a külső hidrogén zóna. És ez mind szétspriccel. A közepe az marad, és az ilyen forró, degenerált állapotban omlik össze, annak a részleteit majd legközelebb megnézzük. És ez kidob egy csomó, hát a legnagyobb része továbbra is hidrogén meg hélium, de ott lesz már sok nehezebb atommag. A másik típusú szupernovánál is akkor ezeket a nehezebb elemeket is létrehozza. Ezek az utolsó pillanatban végbe menő folyamatok, ezek olyanok lehetnek, itt például a transzuránokig elmenő folyamatokról volt szó, hogy annak a bizonyos nukleáris völgynek a másik lejtőjén is fölviszik az anyagot. Tehát ideig zuhant lefelé hidrogén, hélium, szén, stb. Mentők le a vasig. Durván azt lehet mondani, hogy olyan nagy erővel zúdul ez a vízesés, hogy itt az utolsó pillanatban átlocsan a völgynek a túloldalán, és oda fölspriccel némi anyag, és ott is ott levő atommagok is létrejönnek, itt az utolsó pillanatokban. Ezért sokkal ritkább például az arany, mint az alumínium. Az alumínium itt van, ezeket le tudja gyártani a csillagfelhőt, és az arany az meg itt van, és az csak a szupernova-robbanás pillanata hozza létre. Igaz, hogy a Földön volt, azt hiszem másfél év, amíg körülbelül ugyanannyi adták az alumíniumot, mint az aranyat, de csak azért, mert akkor még nehéz volt elválasztani más anyagoktól. Most már ugye mindenki tudja, hogy ebből sokkal több van, és sokkal könnyebb előállítani. Hát az urán, meg az arany, meg egyebek, ami ott a periódusos rendszer vége felé, azok lényegében ebben a pillanatban, a szupernova-robbanás pillanatában keletkeznek, és jóval kevesebb van belőlük, mint a könnyebb atommagokban. Most ez a robbanás szétdobálja ezt a sok nehéz elemet, és később, hát természetesen megindul ez a ezeknek a másodlagos felhasználása. Mi marad tehát egy ilyen szupernovából? Egyrészt a belsejében ott marad vissza a csillag maradék, ami neutron csillag lesz nagy valószínűséggel, vagy esetleg fekete lyuk. Körülötte itt van az erős mágneses tér. Tehát ennek is van erős mágneses tere, meg a körülötte levő felhőben ilyen diffúz mágneses tér. A relativisztikus részecskék rohangásznak, itt vannak a kidobott nehéz atommagok, van a táguló gázfelhő. És a relativisztikus részecskékből lesz később a kozmikus sugárzás. Az ebben a felhőben rohangászó részecskék még másodlagos módon szinkrotron sugárzás, tehát rádió, meg látható és röntgen fény bocsátanak ki. Nemrég publikálták az egyik röntgen műholdnak a csodálatosan szép képét, a rákködről talán látták, olyan, mint egy ilyen háló, tehát a röntgen kép így át van dolgozva látható fénybe. Nagyon szépen néz ki, tehát ennek a táguló felhőnek a különböző részei ott, hogy röntgenben, hogy világítal. Emellett kijött egy csomó neutrino is, vannak számolgatások, hogy ennek az egész robbanásnak az energiájának a nagy részét, 90-valahány százalékát a neutrinok viszik el, csak hát azokat nehéz detektálni. Na, óriási energia szabadul fel egy ilyen robbanásnál, és magában ebben a maradvány objektumban is nagyon sok energia van. Érdemes meg, és most keresgéltem, de nem találtam, meg el akartam hozni. A magjelen felhő szupernovával kapcsolatban mostanában egy éve, amikor nagyon szép fényképeket publikáltak, ugyanis hát ez azóta is fejlődik, változik. Ugye a csillag korábban, amikor vörös óriás volt, akkor időnként ledobott némi gázt magáról. Hát ezek a planetáris ködök, amik gyűrűszerűen látszanak. A gömbhéj, de egy oldalnézetben gyűrűnek néz ki, ment körülötte. Már amikor kihűlt, akkor már nem látszik annyira, már nem világít, de ez egy táguló gázfelhő vette körül, egy viszonylag lassan táguló gázfelhő vette körül a csillagot. Középen felrobbant a szupernova, és akkor onnan egy gyorsan táguló gázfelhő szaladt ki, és utolérte a korábban kidobott gázt, és világításra késztette. Úgy történt, hogy néhány nap és néhány hét alatt kigyulladt, tehát először csak bizonyos pontokon ért el, az sem volt teljesen gömbszimmetrikus, meg a újabb robbanásra volt gömbszimmetrikus, valahol elérte, és akkor itt kigyulladt egy ilyen frontban egy kis fényesség, aztán ott, aztán amott. És néhány hét után pedig egy teljesen világító körgyűrű vette körbe az egészet, szóval ez ilyen izgalmas dolog, amikor ilyen gyorsan változó események vannak az égen. Naponta csináltak fényképeket, és erről van egy ilyen képsorozat, hogy kezd kigyulladni, mint amikor este a városban a lámpák szépen sorba kigyulladnak, nagyon szép felvétel, szóval ilyesmiket is érdemes vizsgálgatni. Most mindaz, amit én itt elmondtam, ez elméleti számításokon alapul. Ezeket a számításokat először az 50-es években végezték el, aztán finomították meg egyebek. Mit kell ilyenkor tudni? Hát tudni kell az egyes magreakcióknak a törvényeit. Adott hőmérsékleten, nyomáson, sűrűségen, energián, milyen valószínűséggel mennek végbe az egyes magreakciók, mennyi energia szabadul föl, milyen részecskék viszik el, stb. Ezt mind figyelembe kell venni, és ennek alapján lehet folytatni a csillag modellnek a történetét. Ebben a mélységben ekkora nyomás, ekkora sűrűség, ilyen a hőmérséklet, hogy megy a hővezetés, hogy pattannak vissza, akkor milyen részecskék keletkeznek. Ezt mind végig kellett számolni. Hát még az 50-es évek első, hogy kell azt mondani, azért már nem tekerős, de azért csöves számítógépei végezték az első számításokat, hát most már sokkal részletesebb dolgokat tudnak végezni. Ennek ellenére nem egészen stimmel. Hát ez a bizonyos magellenfelhőbeli szupernova nagyjából úgy viselkedett, ahogy vártuk, de a részleteiben nem. És ennek következtében hát most is lelkesen vizsgálgatják, és mérés kérik az összes hullámhosszon ennek a maradványait, a középpontban maradt objektumnak a sugárzását, meg körülötte a felhőt, hogy milyen a mágneses tere, meg milyen részecskék vannak benne, meg mit sugároz, és milyen gyorsan tágul, és ennek alapján próbálják belőni ezeket a modelleket. És hát nyilván az lesz, hogy hát egy modell nem modell, jó lenne még egy ilyet találni, mert hogyha most ennek alapján finomítják és részletesen kidolgozzák a modellt, hogy ezt le tudja írni, akkor esetleg úgy járnak, mint a bolygókutatók, akik nagyon részletesen kidolgozták az egy modellnek, a naprendszernek a részletes történetét, ezek után felfedezték az exobolygókat, és egy se olyan, mint a mi naprendszerünk. Akkor most lehet vitatkozni, hogy hát a nem tipikus példára számolták ki az általános modellt, és akkor most valahogy másképp kéne. Vagy pedig azt lehet mondani, hogy azok nem tipikusak, amiket felfedeztek, és majd, hogyha látunk olyat, mint a naprendszer, arra milyen jól fog élni a naprendszer modellje. Ezen majd lehet vitatkozni. Ugyanígy, hogyha ezek után most ennek alapján átdolgozzák a modell részleteit, és akkor megint robban egy szupernova, és azt már jól le fogja írni, akkor mindenki rettentően boldog lesz, annál csak akkor lesz boldogabb, hogyha nem úgy fog működni, mert akkor megint lehet a modellen finomítani. Az egészből ugye, globálisan, vagy még nem is kell globálisan, galaktikusan gondolkodva, akkor ezt úgy lehet elképzelni, mint egy ilyen reprocesszáló rendszert, nagyjából annak felel meg, mint mondjuk a földi urán feldolgozásnak a folyamata. Ugye van a bánya, ahol kibányásszák az uránt, némi simítások, meg egyengetések, meg tisztítás után berakják a reaktorba, a reaktorban termelődik energia, meg lesz hulladék, meg hát esetleg fölrobban is szennyezi a környezetet. A hulladékot elviszi az ember a reprocesszáló üzembe, ahol egyrészt új üzemanyagot termelnek belőle, és azt megint berakják ugyanabba vagy egy másik reaktorba, másrészt a használhatatlan sugárzó maradékot ezzel együtt elviszik a hulladék temetőbe. Hát ugyanez történik a galaxisban is. Az eredeti forrás, a bánya az az ősrobbanásból maradt hidrogén-hélium keverék, ebből sűrűsödik össze a csillag, azzal a különbség, hogy nem kell megépíteni a reaktort, mert az üzemanyag az maga összerakja magát egy reaktorra, tehát gravitáció összehúzza, és a közepén ott megindul a magreakció. A magreakció során felszabadul energiát a csillag kisugározza. A hulladék az egyrészt ott marad, tehát egy kiégett csillag, amelyik nem robban föl, az magában ott tárolja, tehát biztonságosan megoldja a hulladék elhelyezésének a problémáját. Egy szupernova fölrobban, és szennyezi a környezetet. Most ennek egy részével az történik, hogy belekeveredik a galaxisban ott levő gázfelhőbe, mondjuk úgy kb. 1%-nyi hidrogénnél, héliumnál nehezebb anyag van a tejútrendszerbe, és a legközelebbi csillag keletkezéskor már ebből a piszkos anyagból jön létre a csillag, ami a múltkor volt róla szó, hogy ez bele tud szólni a következő csillagnak a fejlődésébe, mert például, hogyha a nehezebb atomokat tartalmaz, akkor más a csillag anyagának az átlátszósága. Tehát a később a nem tisztán hidrogénből, héliumból épülő csillagoknál az anyagnak más az átlátszósága, ezért esetleg másképp fejlődik, másképp helyezkedik el. Hertzsprung-Gasser diagramma, stb. Szóval ilyen finomságok azért számítanak. Tehát így mondom, reprocesszálódik, és újabb csillagnak az anyagába beépül, és például láttuk azt is, hogy a szén, ami nem a napban keletkezett, hanem egy korábbi szupernovában, az például beleszólhat a csillagokban, katalizátorként működik a magfúziós folyamatokban, tehát az is számít, hogy van-e szén a csillagban, vagy nincs, egy korábbi szupernova maradványoként belekerült, akkor az is hozzájárul az energiatermelési folyamathoz. És hát vannak olyan részei a szétszólt üzemanyagnak, amit a csillag éppen nem használt fel, amikor összegyűlt a következő csillag, akkor mellette ott maradt, és abból ilyen kis salakdombok jönnek össze, hogyha elég nagy, akkor megolvad és gömbölyűvé válik, aztán utána lehet azon ilyesmiken vitatkozni. A galaktikus reprocesszálónak hát ilyen melléktermékei is létrejönnek, és majd a januári előadásokon majd arról lesz, hogy is jönnek létre ezek a melléktermékek, és milyen tulajdonságaik vannak. Mindenesetre ezzel kapcsolatban még szeretném megjegyezni, hogy maga ez az egész szétrobbanási folyamat sem magától értetődő. De elén ugye arról volt szó, hogy az ember nem gondolná azt, hogy a kihűlő objektum az fölrobban, inkább azt várnánk, hogy a túlhevülő objektum robban föl. Most a csillagnál pont az történik, már korábban is volt szó, hogy túlmen ennek az anyagnak negatív a fajhője. Mit is jelent, hogy negatív a fajhő? Leteszek ide egy meleg téglát, elkezd kihűlni. A kihűlés sebessége az attól függ, hogy mekkora a hőmérséklet különbség a környezet meg az objektum között. Ha kihűl, akkor kisebb lesz a különbség, akkor lassabban hűl. Tehát itt a környezet hőmérsékleti, ez exponenciálisan csökkenő sebességgel fog hozzáidomulni a kihűlő anyag, és hát egyre lassabb, sokáig fennmarad, és elvileg nulla, mire a különbség nulla lesz, addig a végtelen idő telik el. A csillaganyaga az egészen másképp működik. De mindenhol, ahol termodinamika találkozik a gravitáció alatt, ilyen furcsaság van. A gázfelhő, amikor a csillag elkezd keletkezni, akkor összehúzódik és melegszik. Utána kisugározza a hőjének egy részét. hát akkor azt várna az ember, hogy hűr. De nem, ha kisugározta a hőjének egy részét, akkor kisebb lesz a nyomás, a gravitáció megint jobban össze tudja húzni, és melegebb lesz. A hő kisugárzás hatására melegebb lesz az objektum. Hát ez akárhogy nézem, ez negatív fajhő. Ugyanez történik itt a csillagokkal is, amikor kihűltek, akkor a gravitáció összehúzza őket, és melegebb lesz. Hát már nincs benne energiatermelés, akkor sűrűbb és melegebb lesz, és ott a belsejében végül ezért lesz ilyen robbanás, mert olyan folyamatokhoz jutunk el, amiket az ember nem is gondol, tehát a fene gondol egy ilyen közönséges csillagban, vagy a neutrinok megállnak a csillaganyagban, és ütköznek és lefújják, ahhoz extrém összesűrűsödés kell, azt pedig ez a visszacsatolási folyamat tudja végrehajtani, hogy a gravitáció az mindent összehúzna, a csillag egy ideig megállította, de amikor már nincs energiatermelés, akkor elérkezünk ehhez a folyamathoz, az viszont olyan forró helyzetet teremt, hogy az anyag egy részét ki fogja dobni. Na most ennek az elvi lehetősége tehát fennáll, azért, mert a gravitáció az a termodinamikával összekapcsolva ilyen furcsa, instabil, negatív fajhőjű rendszereket tud létrehozni. De ugyanakkor a részleteken nagyon sok múlik. Mi történik? Hát a neutrinók ott létrejönnek a csillag belsejébe, és elindulnak kifelé, viszik ki az energiát. Aztán megakadnak, és lefújják a csillag külső részét. Hát ez a folyamat kétféleképpen is megakadályozható lenne, hogyha neutrinok nem jönnének létre. Hogyha az a bizonyos kölcsönhatás, ami létrehozza őket, egy kicsit erősebb lenne, akkor egyszer nem tudnának kiszabadulni a neutrinok onnan a centrumból, akkor ott továbbra is ilyen belügyek lennének. Ugye addig az belügye volt a csillagnak, hogy a vasatommagokat ott szétpárologtak, meg az alfa részecskék szétpárologtak, az kifele nem látszott. Akkor közben nem volt kimenő termék, csak ott belül történtek a dolgok, és az egész közben romlott össze. A neutrinok azok kijönnek. Előfordulhatna, megint ennek is utána számogatok, hogyha gyenge kölcsönhatás egy kicsit erősebb lenne, akkor nem jönnének ki onnan a neutrinok. Másrészt, jönnek kifelé a neutrinok, és egyszer csak megakadnak a befelé zuhanó atommagokba. Elképzelhető lenne, hogyha a gyenge kölcsönhatás egy kicsit gyengébb, akkor nem akadnának meg, hanem átmennének rajta. Akkor a robbanás helyett az történne, hogy a befelé zúduló anyag megy befelé, és az energia egészét elviszik a neutrinok, tehát egy ilyen nagy neutrinó villanást látnánk, de az atomos anyag az beomlana, lenne belőle egy jó nagy, jóval nagyobb neutroncsillag, mint most, hanem az egész anyag oda menne a centrumba, illetve egy jó nagy fekete lyuk. És az a sok nehéz atommag, amit a csillag az élete során legyártott, az mind ott maradna. És akkor nem lenne benne amőba. Nem lenne amőba később, mert az egész reprocesszáló rendszer nem működne, nem dobná ki a mellékesen legyártott nehéz anyagokat a csillag. Stimmel? Ha az egyik irányban változtatnánk egy kicsit, néhány százalékkal a gyenge kölcsönhatásnak a paramétereit, akkor nem keletkeznének a neutrinok. Ha a másik irányban változtatnánk, akkor a neutrinok mind kijönnének, és nem fújnák le a csillaganyagot, mert nem nyelődnének el. Megint egy olyan érdekesség van, mint amit a csillag fúziójának a beindulásánál, hogy az elemi részecskék kölcsönhatásainak a paramétereinek egy nagyon szűk intervallumban kell lenni ahhoz, hogy ez az egész rendszer egyáltalán működjön. Ugyanígy működnek a csillagok, oké, de nem jön ki belőlük az amőba gyártáshoz szükséges nyersanyag, hogyha a gyenge kölcsönhatás egy kicsit el van hangolva a jelenlegihez. Ezek, amikről itt most szóval, ezek a folyamatok, ezek tekintetők furcsaságnak, véletlennek. Ugye a 70-es évektől kezdve egyesek ebből nagy ideológiát csináltak, hogy ez a mi világunk, ez nagyon olyan, mint hogyha valaki nagyon furmányosan, pontosan arra találta volna ki, hogy lehessen benne életet gyártani. Erről az egyik legutolsó előadáson majd részletesen lesz szó. Tehát mindesetre csillagokkal kapcsolatban három ilyen alapvető folyamatot lehetett megfigyelni. Az egyik a protonciklus beindulása, ahol emlékeznek, a diproton nem létezik, de a neutron proton kötött állapot már létezik, és ez hajszálon múlik. Másik az, hogy a fúzió túl mehet a héliumon, tehát a szénnél van éppen a megfelelő helyen egy rezonancia, és ezért lehetnek esetleg későbbi elemek. A harmadik pedig ez, hogy jó, a csillag végigélte az életét, legyártotta a nehéz elemeket, de a nehéz elemek kijöhetnek, vagy nem jöhetnek ki. Ez megint az elemi kölcsönhatásoknak, paraméterének a nagyon finom hangolásán múlik. Hogy ez most véletlen, vagy törvényszerű, vagy egyebek, arról majd még valamikor márciusban lesz szó. Köszönöm szépen a figyelmet, és a legközelebb az idei utolsó előadáson akkor megbeszéljük azt, hogy mi marad egy csillagból, és mit látunk ezen az égen, és ennek kapcsán, hát egy némi kitekintésként megbeszéljük azt, ami mindenkit nagyon szokott izgatni, a fekete lyukakat és azoknak a tulajdonságait. Köszönöm szépen a figyelmet!